Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztény ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet ezer évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első három évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk ezer éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a királyaink voltak műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból röviden. Második Géza ambiciózus külpolitikája komoly belpolitikai válságot indít el Magyarországon. A fiatal király hatalmával szemben belső ellenzék alakult ki, amely trónkövetelők támogatásával fejezi ki egyetnemértését az uralkodó által folytatott politikával. Még nagybátyja legfőbb támogatója is szembefordult vele. Második Gézának ugyan sikerül átvészelnie ezeket a kihívásokat, de váratlan halála pillanatában a királyi hatalom elég gyenge lábon állt. Témánk Második Géza uralkodása és épített öröksége.
A kőbezárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Büttner Múlt Párc Kft. Gyors és hatékony fém megmunkálás a kliens elégtételére. Büttner. Az acélformák minőségi szakértője.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunkban II. Gézának az uralkodásának a legfontosabb eseményeivel foglalkoznánk, hiszen múlt heti műsorunkban mondjuk úgy csak éppen a felszínt érintettük, hiszen Vak Béla királyunk épített örökségéről, illetve Második Géza fiatalkoráról beszéltünk, így nem igazán jutott időt arra, hogy uralkodásának a legfontosabb eseményeiről is beszéljünk, és műsorunknak a legnagyobb részét az a külpolitika fogja kitenni, amely a fiatal királyunk uralkodását jellemezte.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik valamiért nem tudták követni a múltkori beszélgetéseinket, javasoljuk, hogy tartsunk egy emlékeztetőt.
A múlt heti műsorunkban Második Vak Béla király épített örökségéről, valamint Második Géza király uralkodásának első éveiről beszéltünk, viszont a műsorsorozatunk során elég sok magyar király már terítékre került, és ugye lassan eltelt másfél évszázad, amióta a magyar királyság megalakult, így elég sok meghatározó királynak a nevével találkoztunk az elmúlt műsoraink során. A sort mindjárt Szent István királlyal kell kezdjük, hiszen ő a magyar történelemnek talán legmeghatározóbb királya, és vele kapcsolatban elég sokat foglalkoztunk. Beszéltünk először is a hatalomra jutásának körülményeiről. Láttuk azt, hogy egyáltalán nem volt egyszerű számára megszereznie a főhatalmat a Magyar Törzsszövetség fölött, hiszen kihívók is akadtak, elsősorban Koppány személyébe, aki a régi szeniorátus elvére alapozva magának követelt a főhatalmat. Viszont láttuk azt, hogy István sikeresen legyőzi a trónkövetelőt, és ennek köszönhetően ő lesz előbb a magyarok fejedelme, majd megkoronázzák őt magyar királynak is. A megkoronázásának a körülményei, ez egy megint egy érdekes történet. Tudjuk azt, hogy a pápától kért koronát, II. Szilveszter pápától kért koronát, és ami érdekes, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mikor történt a koronázás, ugyebár három lehetséges dátum merült fel ez ezzel kapcsolatban. Néhány évvel ezelőtt a történészek elég biztosak voltak abba, hogy melyik két dátum jöhet számításba. Most már egyre inkább a harmadik dátum, vagyis 1001 augusztusa irányába mutatnak a források. István királlyal kapcsolatban természetesen még beszéltünk az államszervezői tevékenységéről, hiszen ő volt az, aki megszervezte a keresztény magyar királyságot. Úgyhogy például vármegyéket hozott létre, a Magyarországon kiterjesztette a hatalmát a Kárpát-medence egészére, és ezzel párhuzamosan történt ugye a közigazgatásnak a megszervezése. Ugyanakkor a vármegyék kialakításával párhuzamosan jönnek létre az egyházmegyék, a püspökségek, amelyek István király egyházszervező tevékenységét mutatják. És az egyházszervező tevékenységgel kapcsolatban feltétlenül meg kell jegyezzük azt, hogy létrejön az esztergomi érsekség, ami ugye biztosítja a magyar keresztény egyház függetlenségét a német birodalmi egyháztól. Szent István királya kapcsolatban még szó volt ugye törvénykezéséről, szó volt arról, hogy az ő uralkodása alatt születnek a Kárpát-medencébe az első írott törvények. Beszéltünk ezen kívül gazdasági tevékenységéről, a pénzverésről, valamint szóba került ugye a külpolitikája is. Láttuk azt, hogy István király békepolitikára törekedett a szomszédokkal, a belső átalakulásokat csak úgy lehetett végrehajtani, ha közben a fiatal magyar királyság békében áll a szomszédokkal. Persze ez nem jelentette azt, hogy István király nem védte meg az országot, amikor erre sor került, természetesen mindent megtett annak érdekében, hogy a német-római birodalom ne tudja érvényesíteni hatalmi igényeit a magyar királyság fölött. Láttuk azt, hogy István király tehát egy sikeres uralkodást mondhatott magáénak, viszont egy kis árnyfolt is vetődik erre az uralkodásra, és pedig a trónöröködés kérdésének a rendezése. István király örököse Imre herceg meghal, és ennek következtében István király nem tudja megnyugtatóan rendezni a trónutódlásnak a kérdését, hiszen az általa kijelölt trónörökös Orszaló Péter nem nyeri el az ország vezető rétegének a tetszését. Az 1038-ban meghaló István királlyal kapcsolatban még beszéltünk tiszteletének a kialakulásáról, a szentiavatásának a körülményeiről, illetve erekjeiről, valamint fontosságáról a magyar történelemben. 11. század következő jelentős uralkodója Első András volt, Vazulnak a fia, annak a Vazulnak a fia, akit István király megvakítatott, és láttuk, hogy ő egy pogánylázadás következtében lesz Magyarország királya, de ennek ellenére nagyon sokat tesz a magyar keresztény egyház helyzetének a megerősítése érdekében. Ugyanakkor visszautasítja a német-római birodalom hűbéri igényeit Magyarország fölött, és annak érdekében, hogy sikeresebben ellen tudjon állni a német támadásoknak, kibékül öccsével, Bélával, és annak érdekében, hogy sikeresebben vissza tudja verni a német támadásokat, hazahívja az országba Bélát, az öccsét, és megosztoznak a hatalmon, így létrejön Magyarországon a dukátusnak az intézménye, ami sajnos a következő évtizedekben konfliktus forrásává válik. Mivel András király arra törekedett, hogy fia Salamon számára biztosítsa a trónt, ezért konfliktusba kerül testvérével Bélával, lezajlik a híres korona és kard jelenet, és végül sor kerül az Árpádház első testvérháborújára, amiből András király vesztesen kerül ki. András király után a másik jelentős uralkodó a 11. századból, akit megemlíthetünk, az Első Szent László király volt, aki pont András király fiával szembe, Salamonnal szemben tudja érvényesíteni hatalmi igényeit. László király számára elég hosszú ideig Salamon problémát jelentett, de végül sikeresen semlegesíteni tudta, mondhatni a törvényes királyt, és annak ellenére, hogy Salamont a német-római birodalom támogatta, mégis László király sikeresen megszerezte azt az országrészt, amit még Salamon ellenőrzése alatt tudott tartani. László királynak az uralkodása rendkívül fontos a magyar történelem szempontjából, hiszen tulajdonképpen az ő országlása alatt erősödik meg a magyar királyság, hiszen a királyunk szigorú törvényeivel rendezi a magyar társadalomnak a legnehezebb, legfontosabb kérdéseit, legfontosabb problémáit, és pedig a tolvajlásnak, valamint a kóborlásnak a kérdését. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy László király rendkívül kiterjedt külpolitikát is folytatod, beavatkozik az európai politikát ekkor meghatározó investitúra harcba, és a pápa pártján a német-római császárok ellenébe politizál. Ugyanakkor ő volt az első magyar király, aki terjeszkedni is tudott, hiszen uralkodása alatt terjedt ki a magyar királyság fennhatósága Horvátországra. Ugyanakkor láttuk azt is, hogy uralkodása vége fele László király külpolitikája megváltozik, és közeledik a császárhoz. László király viszont nem tudta megnyugtatóan rendezni a trónutódlásnak a kérdését, mivel neki fia nem született, ezért unokaöccseit, testvérének, első Gézának a fiai jöhettek szóba, mint lehetséges trónörökösök, és úgy néz ki, hogy talán Álmost preferálta László király, viszont halála után Könyves Kálmán szerzi meg a trónt. Könyves Kálmán a századforduló jelentős uralkodója és a magyar királyság egyik legjelentősebb uralkodója. Uralkodása alatt nem csak folytatódik az aktív külpolitika, és a magyar királyság kiterjeszti uralmát Dalmáciára, hanem mondhatni a magyar királyság a művelődésnek az egyik európai központja lesz, hiszen a papnak készülő király nagy gondot fordított a írástudásra. Ugyanakkor láttuk azt, hogy törvényeivel enyhítette a László királynak a rendelkezéseit, ezzel is jelezve, hogy azok a problémák, amelyek 20 évvel azelőtt jelen voltak a magyar társadalomba, kezdtek megoldódni. Könyves Kálmán uralkodására sajnos rányomja a bélyegét az a bizonyos turáni átok, hiszen folyamatosan szembe kerül öccsével, Álmos herceggel, aki nem tudott beletörődni a trón elvesztésébe, így végül egy drasztikus döntésre szánja el magát, és pedig megvakítatja Álmost, illetve annak kisgyermekfiát, Bélát. Kálmán halála után rövid ideig fia II. István uralkodik, majd a trón II. Vak Béla kezébe kerül, aki annak ellenére, hogy világtalan volt, mégis rövid, de sikeres uralkodást mondhatott magáénak. Persze ez az is kellett, hogy rendkívül erős kézzel fellépett az ellenzékével szembe, és gyakorlatilag fizikailag megsemmisítette az ellenzéket. Vak Béla halála után fia, II. Géza kerül a hatalomra, és ugyebár erről beszéltünk a múlt heti műsorunkban. Láttuk azt, hogy a fiatal király hogyan szerezte meg a hatalmat, gyakorlatilag ugye belső ellenzék hiányába zavartalanul elfoglalhatta a trónt. Ugyanakkor láttuk azt, hogy a mindössze 10-11 éves király mögött kik álltak a hatalom gyakorlásában, elsősorban édesanyja Ilona királyné, illetve nagybátyja Belus Belosbán voltak az erős emberek a gyerekkirály hatalma mögött. Ugyanakkor azt is megnéztük a múlt héten, hogy ki jelentette a legnagyobb fenyegetést a II. Géza uralmára, és többször is megemlítettük Borisz trónkövetelőnek a próbálkozásait, hiszen Kálmán király állítólagos fia nem mondott le arról a tervéről, hogy magyar király legyen, és bizánci támogatással többször is arra törekedett, hogy megszerezze a királyi hatalmat.
Történész úr, mit mondhatunk el II. Géza külpolitikájáról? Folytassuk ezzel a kérdésünkkel a mai műsorunkat.
II. Géza uralkodásának jelentős részét a külpolitikája teszi ki. Láttuk a múlt heti műsorunkban, hogy II. Géza uralma szilárd gazdaság és társadalmi alapokon nyugodott. Erre a gazdasági, társadalmi és politikai erőre támaszkodva a fiatal magyar király nagyon aktív külpolitikát folytatott, és élénk érdeklődés mutatott nem csak a magyar külpolitika hagyományos szinteleivel szembe, hanem beavatkozott az európai koalíciók harcába is. II. Géza uralkodásának első külpolitikai akciójára 1144-be került sor, amikor Belus Bán vezetésével a magyar sereg orosz földre vonult, hogy segítséget vigyen a magyar király régi szövetségesének, Vlagyimirko halicsi fejedelemnek, a kievi nagyfejedelemmel vívott harcban. Támogatás hathatósnak bizonyult, a halicsi fejedelem sikerrel verte vissza a kievi uralkodó támadását. Közben viszont megromlott a magyar-német, illetve a magyar-cseh viszony. A német birodalomban enyhült a császári címet birtokoló Hohenstaufok, valamint a pápa párti irányzatot képviselő Welfek ellentéte. Így elmaradt Henrik herceg és Géza testvérének, Zsófia hercegnőnek az esküvője, aki, amint láttuk az elmúlt műsorokban, bevonult az admonti apácakolostorba. Csehországban II. Bélával szoros viszonyt ápoló Szobeszláv halála után egy a német császársághoz kötődő dinasztikus ág került a hatalomra. Ezt a helyzetet próbálta kihasználni Borisz, aki 1146-ban zsoldosaival hal Magyarországra tört, az új cseh uralkodó buzdításával és az osztrák Örgrof támogatásával. De, amint hallottuk a múlt heti műsorunkban, a magyar sereg súlyos vereséget mért rá, és osztrák szövetségesére a Fisa folyó közelébe. Természetesen ez az összetűzés nem javította az amúgy sem felhőtlen magyar-német viszonyon. Noha a német lovagok bosszúvágya még évekkel később is élt ennek a vereségnek a hatására, harmadik Konrád azonban nem tudta kiküszörölni az elszenvedett kudarcot, ugyanis 1147-ben keresztes hadjáratra indult. A több tízezerre rugó birodalmi sereg 1147 júniusában vonult át az országon. Az előző évi összecsapás miatt második Géza gyanakvó volt Konrád céljai miatt, ezért az esetleges konfliktusok elkerülése céljából azon volt, hogy a német sereg akadálytalanul és gyorsan átvonuljon az országon. A német uralkodott és főembereit gazdag ajándékokkal halmozta el Géza, ehhez még az egyházi javakat is igénybe vette. A németek távozása után újabb keresztesek érkeztek az ország határaihoz, 7. Lajos által vezetett francia sereg. Annak ellenére, hogy ebben a seregbe bujkált Boris, a magyar és a francia uralkodók között nagyon szívélyes viszony alakult ki. 7. Lajos lett a magyar király, éppen akkor született fiának, Istvánnak a keresztapja. 1148-tól tudatosan felmérve Magyarország egyre növekvő erejét, II. Géza egyre aktívabb külpolitikába kezdett, olyanba, amely erejét szinte meghaladta. Ebben az időben a magyar külpolitika egyik szála II. Géza házasságával kapcsolatos. 1146-ban a király feleségül vette Eufrosinát, akinek testvére Izjaszláv kievi nagyfejedelem volt. Ezzel a házassággal Géza bekerült az orosz fejedelmeket megosztó ellenségeskedésbe, ahol az egyik tábort a szuzdáli és halucsi fejedelmek, míg a másikat Izjaszláv vezette. Izjaszláv a magyar király támogatásával remélte győzelmét, míg a másik tábor Bizánc segítségével akart felülkerekedni a kievi nagyfejedelmi trónért folytatott harcba. A magyar külpolitika másik szála ahhoz az európai szövetségi rendszerhez kapcsolódott, amely az 1140-es években alakult ki, és lényegében Bizánc és a dél-itáliai Norman királyság ellentétére vezethető vissza. Bizánc megnyerte magának elővelencét, majd 1148-ban a német római császárságot is, és kialakult a két császár szövetsége néven ismert koalíció. Az ellentábor élén a Norman király állt, aki felsorakoztatta maga mellett 6. Velf herceget, a francia királyt és a pápát. A két oroszországi csoportosulát is betagozódott ebbe a szövetségi rendszerbe, amelyből nem maradtak ki a kelet-közép-európai tényezők sem. Szerbia, amely ekkor bizánci uralom alatt állt, a normanok oldalára állt, hiszen függetlenségét akarta kivívni. Ugyancsak a Norman által vezetett koalícióhoz kellett Magyarországnak is kötődnie, hiszen feszült viszonyban volt Bizánccal és szövetségeseivel. Ennek a feszült viszonynak az volt az oka elsősorban, hogy a görög császárság menedéket nyújtott Borisnak. 1148-1152 között a magyar sereg fél tucat hadjáratot is indított az orosz területek ellen, míg 1148 és 1155 között csak nem ugyanannyi alkalommal csaptak össze Bizánccal. Ráadásul az sem kizárt, hogy még Velencé is megmérkőzött a magyar királyság Dalmácia birtoklásáért. Az első orosz hadjáratot 1148 tavaszán indították a magyarok Izjaszláv megsegítésére Csernyigov ellen. 1149 nyarán azonban a csernyigovi fejedelem kerekedett felül, kiűzte Kijevből Izjaszlávot, aki ismét segítséget kért Gézától. Ugyanekkor a szerbek fellázadtak a normanokra támadó Bizánc ellen, ezért a szerbeket a magyarok fegyveresen támogatták, így csak az év végén tudott a magyar király tekintélyes sereget küldeni Izjaszláv támogatására, amikor a tér véget vetett a háborúnak. Magyarország és Halics immár ellenségesen állt egymásra szembe, és ezzel véget ért a két ország negyedszázados szövetsége. A második orosz hadjárat 1149-1150 fordulóján eredménytelenül végződött, a magyarok harc nélkül tértek vissza, de már 1150 kora őszén ekkor II. Géza személyes vezetésével újabb, sorrendben a harmadik orosz hadjárat indult el a Kijevet időközben újra elvesztő Izjaszláv megsegítésére. A magyar király Vlagyimirko peremisli birtokait pusztította, majd a halicsi fejedelem megvesztegetett több magyar főpapot és főembert, akit a királyt hazatérésre bírták, anélkül, hogy Izjaszláv helyzetén számottevően segíteni tudtak volna. Ugyancsak 1150 nyár utóján Manuel Komnénosz, bizánci császár a szerbek ellen vonult, hogy lázadásukat elfolytsa. A magyar magyarok ismét csapatokat küldtek a szerbek megsegítésére. A talapatak mellett vívott ütközet bizánci győzelemmel végződött ugyan, de ez a győzelem nehezen született meg. Maga a bizánci uralkodó pár viadalt vívott a magyar sereg egyik vezetőjével, Bágyon Istvánnal. A vereséget követően második urosz meghódolt Manuelnak, aki 1150 végén, 1151 elején, amikor második Géza útban volt haza oroszországi hadjáratáról, közvetlenül Magyarország ellen fordult, hogy megbosszulja a magyarok ellenséges fellépéseit. Elfoglalta és feldúlta a szerémségi Zimonyt, míg a bizánci haderő egyik részének parancsnokaként Borisz a Temes vidéket pusztította. Még tartott a bizánciak magyarországi büntető hadjárata, amikor Izjaszláv újra segítséget kért Gézától. Néhány év alatt negyedszer indult 1151 elején magyar sereg Oroszországba. Akciójuk ezúttal sikerrel járt, visszasegítették Géza sógorát a kijevi trónra. De Izjaszláv nem érezte magát biztonságban a trónon, alig hogy a magyarok eltávoztak Oroszországból, 1151 tavaszán már újból segítségüket kérte. A Kijev felé tartó magyarokat Vlagyimir kohalicsi fejedelem viszont meglepte, súlyos vereséget mért rájuk. 1152-be kezdődött, 5 év alatt immár a 6. orosz hadjárat, ezt Géza személyesen vezette. Peremisli közelében a Szan folyó mellett a magyar-orosz seregek legyőzték Vlagyimirkot, bosszút álltak az előző évi vereségért, de mert Vlagyimirko újra megvesztegette a magyar egyházi és világi előkelőket, Géza ezért a katonai győzelmet nem tudta igazán politikai sikerré változtatni Izjaszláv érdekében, és végül egyességet kötött Vlagyimirkoval. Második Géza többé nem vezetett, és nem engedett hadat Oroszországba. Magyarország számára kedvezőtlen változás következett be a Német-Római Birodalomban, és számítani lehetett egy újabb összecsapásra Bizánccal is, így érthető, hogy a magyar király figyelme elfordult az oroszországi hadszíntérről. A Német-Római Birodalomban Konrádot 1152-ben első Barbarossa figyelés váltotta fel, aki azonnal hódító elképzeléseinek adott hangot. Már az 1152. évi júniusi Regensburgi Birodalmi Gyűlésen tervet terjesztett elő Magyarország megtámadására és Hübéri alávetésére. A megélénkült diplomáciai életre jellemző, hogy II. Géza talán 1153-ban követett küldött II. Roger szicíliai királyhoz. Az ország déli frontján 1151-1153 között számottevő katonai esemény nem történt, viszont 1153-ban Géza felvonult a seregeivel a Dunához, összecsapásra azonban ezúttal sem került sor. Bizánc Géza szempontjából kedvezőtlen békét kötött Magyarországgal. A magyar királynak váltságdíjat kellett fizetnie a 2 évvel korábbi bizánci betörés alkalmával elhurcolt magyar foglyokért, ráadásul meg kellett ígérnie, hogy Bizánc barátja és szövetségese lesz. Géza elégedetlen volt a békével, és támogatta a bizonci korona elnyerésére vágyó Andronikoszt, Manuel császár unokaöccsét, aki ígéretet tett, hogy a magyar segítség fejébe Géza kezére játssza Belgrádot, Barancsod és Nis városait. Noha Andronikosz terve nem sikerült, de II. Géza 1154 végén a bizánci területek ellen megindított hadjárata magyar sereg győzelmét hozta. Követséget menesztett Géza az új Norman királyhoz, első Vilmoshoz, de ez a szövetség ezúttal sem segített az ország sokasodó gondjainak elhárításában. 1155 tavaszán Manuel nagy sereggel akart bosszút állni Magyarországon az előző évi hadi akciókért, de a szakadatlan harcoktól kimerült Géza végül békét kért. A megkötött béke egyik fél számára sem hozott területi nyerességeket. Az 1150-es évek közepén a sorozatos háborúktól amúgy is elcsigázott Magyarországot további külpolitikai kezdeményezések hozták nehéz helyzetbe. 1156-ban Manuel közös bizánci-német támadás megindítását indítványozta Barbarossa Frigyesnél Magyarország ellen, de ez a terv szerencsére nem találkozott a német császár egyetértésével. A német uralkodó 1156-ban hercegi rangra emelte az osztrák őrgrófságot, ennek a lépésnek nyíltan magyar ellenes éle is volt. A pápasággal szintén megromolott az ország viszonya. Dalmácia kérdésében 4. Adrián pápa Velence mellett állt Magyarország ellenében, és velencei befolyás erősítendő 1154-ben érseki rangra, vagyis a magyar kézen levő spalatói érsekséggel azonos szintre emelte a Velence által birtokolt zárát, és az új érsekséget 1155-ben a velencei pátriárka alá helyezte. A szakadatlan harcok, a külpolitikai nehézségek aláásták az ország teljesítő képességét, felszínre hozták a belső ellentéteket. Az az egység, amely Borisszal szembe az 1140-es években oly nyilvánvalóan megmutatkozott, egy évtizeddel azt követően felbomlott, és frakciók jöttek létre az országba. Az 1150-es évek második felében II. Géza hatalmát trónkövetelők veszélyeztették, előbb fiatalabb öccse István, majd László is ellene fordult. Királynak ugyan sikerült felszámolni ezeket a mozgalmakat, amelyek bemutatására nem sokára még visszatérünk, de ezek az események hatást gyakoroltak az ország külpolitikájára. Hiszen István herceg, a király öccse, a sikertelen összeesküvés után nem sokára Barbarossa Figyes császár udvarába tűnt fel, tőle akart segítséget kapni a magyarországi terveihez. Éppen ebben az időben azonban megromlott a német-bizánci viszony, és javult Magyarország és a birodalom kapcsolata. Géza elfogadta Frigyest döntő bíráskodását a magyar trón kérdésébe, és közben megígérte, hogy segédcsapatokkal támogatja császárt itáliai hadjáratában. Ennek hatására Frigyes császár az 1158. januárjában tartott Regensburgi birodalmi gyűlésen elhalasztotta a döntését a magyar trón betöltésének kérdésében, ez szinte egyet jelentett István herceg kérésének az elutasításával. István ebből a gesztusból le is vonta a szükséges következtetéseket, elhagyta a német császár udvarát, és új támogató után nézett. Ezt a bizánci császárba Manuelbe vélte megtalálni, aki szívélyesen fogadta a trónkövetelő herceget. A görög uralkodónak így ismét lehetősége adódott valóra váltani a Magyarországgal kapcsolatos terveit, amelyeket Borisz halála után kénytelen volt szüneteltetni. Ennek a fenyegetésnek az ellensúlyozására II. Géza, átlátva az uralmát és az országot fenyegető veszélyt, még szorosabbra fűzte viszonyát II. Frigyessel. Beváltotta a német uralkodónak tett ígéretét, 1158-kor őszén mintegy 500 főnyi izmaelitákból álló egységgel támogatta Frigyest a Milánó körüli harcokba, amelyek a pápa és a császár között kiújult küzdelmek részét képezték. 1159 őszén meghalt a császárra szemben álló 4. Adórián pápa, és a bíborosok az ő politikai irányvonalát folytató 3. Sándort ültették Szent Péter székébe. Frigyes viszont ellenpápát választatott 4. Viktor személyébe. Az 1160 februárjában tartott páviai zsinaton Frigyes hívei megerősítették 4. Viktort, és kihirdették 3. Sándor trónfosztását. Ezen a gyűlésen Géza követei is részt vettek, így fejezvén ki támogatásukat új szövetségesük iránt. Viszont ennek a zsinatnak köszönhetően a magyar király felismerte, hogy 4. Viktort és Frigyest csak a német-római birodalom hű vazalusainak szűk csoportja támogatta, viszont 3. Sándor mögött széles európai egységfront jött létre, amelyben többek között részt vett a Normann Királyság, Velence, Bizánc, Anglia és Franciaország is. Ennek hatására Géza szakított a császárpárti politikájával, és már 1160 húsvétján kitörő választ adott 4. Viktor követének. A politikai irányváltás, amely a császár táborából a pápa oldalára vitte az országot, 1161-be vált befejezett tényé. A németek császára saját pápát választott magának. Én pedig Istent és nem embereket félvén, mint katolikus hitvalója, Sándort erősítettem meg és fogadtam el, és ettől nem is vagyok hajlandó eltérni. Bizonyossággal ígérem azt is a testvéri szereteteknek, hogy ha a mondott császár nektek vagy országotoknak valami gonoszságot akarna cselekedni, én azonnal pusztítani kezdem erős kézzel az ő országát, ugyanezt tőletek is, mint jó baráttól bizodalommal remélem. Ezt a levelet küldte II. Géza 7. Lajos francia királynak, közölve vele politikájának irányváltását. A pápapárti magyar álláspont felülkerekedésében nagy szerepe volt Lukács esztergomi érseknek, aki kezdetektől fogva 3. Sándor támogatta. Az új helyzet megpecsételésére II. Géza a pápasággal 1162-ben egyezményt kötött, amely mindkét fél számára előnyös feltételeket tartalmazott. A császár és a pápa küzdelmébe beavatkozó Gézát erőteljesen foglalkoztatták a dalmáciai és bizánci ügyek is. Velence uralmával elégedetlen záraiak 1159-ben Magyarország fennhatósága alá helyezték magukat. De ez az állapot sajnos rövid életűnek bizonyult, már a következő évben a velencei flotta visszatérítette Zárát a Dozse hűségére. Bizánccal, ahol immár két testvére is tartózkodott, Géza 1161-ben újabb 5 évre meghosszabbította békét, elhalasztva ezzel a harcok kiújulását. Tehát II. Géza uralkodása alatt a magyar királyság egy rendkívül aktív külpolitikát folytatott, amely során a fiatal uralkodó szembeszállt a korszak egyik legerősebb birodalmával. Sajnos Magyarország ereje csak egy döntetlen kiharcolását tette lehetővé, de már ez is egy figyelemre mértő eredmény. Azonban ezért a fél sikerért a magyar királyságnak súlyos árat kellett fizetnie. A nagyhatalmi szerep, amelyet a királyság Géza uralkodása alatt vállalt, meghaladta az ország emberi anyagi erőforrásait és politikai teljesítő képességét. A királyi kincstár helyzetét jellemzi, hogy a háborús kiadások fedezésére az uralkodó kénytelen volt az egyháziaktól kölcsönt felvenni. Ezzel párhuzamosan az orosz és görög háborúk komoly emberveszteségekkel jártak, ami kiváltotta a püspökök ellenkezését. Ez is jelzi, hogy II. Géza külpolitikai törekvései egy idő után nem találtak osztatlan helyeslésre az ország vezető köreiben.
Történész úr, a királyaink voltak II. Részében, beszéljünk arról, hogy milyen viszony alakult ki a fiatal király, II. Géza és az egyház között.
II. Géza kapcsolata a pápassággal és a magyar keresztény egyházzal röviden fogalmazva elég hullámzó volt. A pápassággal a viszony Dalmácia miatt vált feszülté, a pápa ugyanis Velencét támogatta, és a magyar uralmat Közép-Dalmáciában jogtalannak minősítette. Róma kedvezőtlen magatartása ebben a kérdésben hosszú időre megrontotta a királyi udvar és a pápai kuria viszonyát. Ennek következtében II. Géza nem engedte be az országba a pápa követeit. Ők erre válaszul azzal vádolták a királyt, hogy csak névleg keresztény uralkodó, akinek barbár országában meglazultak az egyházi hűség és a fegyelem kötelmei. Nyilván Rómában azt is sérelmezték, hogy Géza fenntartotta magának az investitúra jogát, valamint nem ítélte el az egyházi személyek nősülését. Van is egy adatunk egy Betlen nevű püspök fiáról, aki ebben az időszakban a király bizalmasai közé tartozott. Ugyancsak zavarta a pápaságot II. Géza toleráns, elnőző magatartása, amelyet a magyarországi muzulmánokkal kapcsolatban tanúsított. A király, mivel a háborúk miatt nagy szüksége volt az ijászathoz értő szaracén harcosokra, és a pénzügyeit is mohamedán kálizok intézték, ezért megengedte nekik a több nejűséget és az ágyasok tartását. Ezt Abu Hamid al-Garnati írta le, aki 3 évig tartózkodott az országban, ahol a király barátsággal fogadta őt, sőt többször is kedélyes vitát folytatott vele a muzulmán élet és vallás sajátosságairól. A magyar uralkodó személye rokonszenves volt a mór kereskedőnek és hittudósnak, aki Géza bizánc elleni harcait dzsihádnak nevezte, és arra buzdította hittársait, hogy minél nagyobb számba vegyenek részt ezekben a magyar király oldalán. Abu Hamid pedig készségesen vállalta a magyar király azon megbízását, amely során a király emberét kellett segítse külföldén, szaracén íjászok toborzásában. Bár a több nehézség engedélyezése a muzulmánok számára bizonyára kiváltotta a hazai egyházi vezetők nem tetszését is, mégis a magyar klérus és a királyi udvar között a viszony hosszú időn keresztül harmonikusnak mondható. Maga a király a pápai követ előbb idézett megjegyzés ellenére hithű keresztény volt, aki a vallási előírásokat igyekezett betartani. Így például vasárnap még harcolni sem volt hajlandó. Ez derül ki az orosz évkönyvből, amely leírja, hogy a Vlagyimirko ellen felvonuló csapatok megállottak, mert vasárnap volt, a király pedig szokása szerint vasárnap sehova nem indult. Ezen kívül vannak adataink arról, hogy II. Géza nem csak bükröző adományokkal támogatott számos apátságot és prépostságot, hanem jelentős egyházi alapítások is fűződnek a nevéhez. Így Magyarországon ő honosította meg a cisztercita rendet a bátaszéki kolostor létrehozásával. Ugyancsak ő hozta be az országba a szentföldi johaniták rendjét is. A kutatók szintén II. Gézát tekintik a magyarországi stefanita ispotályos rend megalapítójának. Ennek a rendnek a javára Jeruzsálemben rendházat és vendégházat, Esztergomba pedig szállóházat létesített. Ezt Szent István tiszteletére szentelte fel. Más források arról tanúskodnak, hogy Géza tudatosan terjesztette és gondosan ápolta Szent István király kultuszát. Az orosz évkönyvből értesülünk, hogy a halicsi hadjáratra magával vitte a Szent király erekje tartó mellkeresztjét. Egyik oklevelében pedig hangot ad annak a véleménynek, hogy a különböző királyok eltérő intézkedései közül Szent István rendelkezéseinek kell engedelmeskedni. A király és a magyar keresztény egyház között szoros kapcsolatot az is alátámasztja, hogy egy külföldi forrás tudósítása szerint a király tudós és művelt püspökökkel vette körül magát. A király udvarba szép számba voltak külföldi iskolák. Személyek, úgynevezett magiszterek. Közülük kerültek ki a király diplomatái, oklevélírói és krónikásai. Ők fejezték be a magyar krónikában II. Béla uralkodásának történetét, és kezdték el bemutatni II. Géza uralkodásának eseményeit. Ugyancsak ezek a krónikások folytatták a Kálmán-ág történetének átírását, ha úgy tetszik, hamisítását is. Egyes történészek véleménye szerint Géza udvarába születhetett meg Gellért püspök életrajzának két változata is. Ugyancsak az ő udvarába használtak először a királyi kápolna vezetői aranyból készült pecsétet, úgynevezett aranybullát a királyi oklevelek hitelesítésére. Király és az egyházi vezetők közötti együttműködés azonban az 1150-es évek közepére megszűnt. Ennek bizonyíték az a forrás, amely leírja, hogy 1155-ben a királyi tanácsban a püspökök nem támogatták a bizánci elleni hadjárat tervét. Sőt, Géza háborús javaslatát jogtalan lépésnek és szerződésszegésnek minősítették. Fellépésükkel pedig arra kényszerítették az uralkodót, hogy álljon el a háború megindításától. Király és az egyház, valamint a pápaság kapcsolatában az 1160-as évek elején következik be egy gyökeres változás. Már említettem, hogy 1160-tól kezdve II. Géza szakít Frigyes császár szövetségével, és a pápa oldalára áll az investitúra harcban, ebben Lukács esztergomi érsek befolyása érhető tetten. Már azt is említettem, hogy 1161-ben II. Géza és a pápaság között egyezmény született, amelyben a király elfogadta a pápai álláspontot az investitúrával kapcsolatban, vagyis lemondott a püspökök pápai engedély nélküli lettételéről és áthelyezéséről. Viszont a magyar uralkodó kihasználta a pápa válságos helyzetét, és számos kérdésben biztosított beleszólást az ország egyházi dolgaiban. Például elérte azt, hogy az érseki palástot a magyar király adhatja át, valamint azt is, hogy a magyarországi egyház csak a királyon keresztül fordulhat a pápához. Tehát a magyar király uralkodása során sikeresen rendezte viszonyát a pápasággal, és néhány év hullámvölgyet leszámítva a magyar egyházzal is jó viszonyt tartott fenn.
Milyen épített örökség köthető II. Géza király uralkodásához?
II. Géza uralkodásának legfontosabb alapítása a bátaszéki vagy cikádori ciszterci apátság. Magyarország első ciszterci apátságát 1142-ben alapította II. Géza király. Az anyaapátság a Bécs melletti osztrák Heiligekreuz volt. Az alapító levél nem maradt fenn, de oklevelekből tudjuk, hogy a király gazdagon ellátta birtokokkal az új apátságot. 1242-ben sajnos a tatárok felépítették a monostort, ezután ideiglenesen helyreállították, de csak 1347-1350 között Tötösi Istvántól kapott gazdag adományokból tudták építeni a templomot és a monostort. 1411 után a monostor viszont kicsúszott a ciszterci rend kezéből, és 1420-ban a délvidékről menekülő bencések tulajdonába került. 1478-ig működött a konvent, majd az elnéptelenedett apátságot egyesítették a bátai bencés apátsággal, és a település szék neve elé így került a báta előtag. A Mohácsi csata után Ferdinánd megerősítette a monostort. 1529-ben viszont Ibrahim pasa lerombolta, majd a törökök palánkvárat építettek köré, melyben 150 évig éltek. A templom szentélyét mecsetként használták, a hajóba kialakított kisebb, füthetővé tett helyiségekbe pedig laktak. 1678 után szabadult fel a vidék a török uradom alól, majd 1726-tól német sváb telepeseket hoztak ide, akik számára a középkori templom romjaiból Jányi Jakab apát kezdett templomot építeni, amit halála után Koloni Zsigmond bátai apát fejezett be. Az így felépült barokk templom a 19. század végére igen rossz állapotba került, ezért 1897 körül új templom építésébe kezdtek. Ezt a nagy neogotikus templomot, a mai plébánia templomot, a középkori templom nyomtalanul eltűnt. Hosszas tudományos vita folyt a cikádori monostor helyéről, mivel egyes kutatók a Bonyhád közeli Cikó területén levő romtemplommal azonosították azt. Kérdés tisztázására 1994-ben kezdődtek az átsatások bátaszéken. 1995-96-ra már a templom több részletét is megtalálták, de a teljes feltárás csak 2000 nyarán fejeződött be, amit romkert kialakítása követett. Kutatás előre haladtával egy háromhajós széles keresztházas templom alaprajza bontakozott ki, a keresztházban két-két kápolnával egyenes záródású főszentélye. A főhajót négyzetes pillérsor kíséri. A pillérek mélete, a hajó szélességi méretei és a templom egész szerkezete megegyezik az anyaapátság Heiligekreuz templomával. Feltehetően az ottani ciszterci építőműhely építette, de itt nem kőből, hanem téglából, mert bátaszék környékén templomépítésre alkalmas kő hiányába ez volt a természetes építőanyag. Az 1350 körüli koragótikus helyreállításkor alaprajzát meghagyták, szintjét mintegy 60 centire megemelték, és ugrószarvas, valamint egyszarvút ábrázoló padlótéglákkal burkolták, valamint újraboltozták. A kialakított romkert nem csak az alaprajzot vetíti elénk, hanem a falak felmagasításával térélményt is nyújt a romkert látogatóinak. A Romkert második építési fázisában kialakított keresztházas templom alapjait mutatja be az 1350-es átépítés padló szintjén, megtartva a szentély lépcsőket, bemutatva a főoltárt és a keresztházi kápolnák két-két oltárát.
Milyen kihívásokkal kell szembenézze második Géza uralkodásának utolsó éveiben?
Már többször is hallottuk, hogy Géza nagyhatalmi politizálása kiváltotta az 1150-es évek közepére az egyházi vezetők és a virági urak ellenkezését. A királya szemben belső ellenzék alakult ki, akik azonban egyelőre nem rendelkeztek királyjelölttel, hiszen Borincz pont ezekben az években halt meg. De nem sokára a második Gézával elégedetlen urak élére a király fiatalabb öccse István herceg állt. Valószínűleg személyes sérelem is vezethette, ugyanis Géza már 1152 óta társuralkodóként maga mellé vette kisgyerekfiát, és nem hagyott kétséget afelől, hogy őt tekinti örökösének. Az uralkodó öccsei, László és István ugyan hercegi ellátást kapta, de különálló területi hatalmat, hercegséget nem. István herceg 1156-1157 fordulóján tett kísérletet a hatalom megragadására, amikor Géza meggyilkolására szőtt terveket. Maga mögött tudhatta a befolyásos Belusbánt is. Az uralkodó azonban tudomást szerzett az összeesküvésről, és lecsapott a merénylőkre. István száműzte, majd halálbüntetést is kiszabott rá, míg Belusbán eltűnt a királyi udvarból, valószínűleg külföldre távozott. István hercegnek is sikerült kereket oldania, 1157 végén Barbarossa Figyes császár udvarába volt, és tőle remélt segítséget a hatalom megragadásában. De már láttuk, hogy Géza ügyesen elhárította rá lesekedő veszélyt, kibékült a császárral, és elfogadta őt döntő bírónak a magyarországi trónviszályba. Ezzel lehetetlenítette azt, hogy István herceg megszerezze a német uralkodó támogatását. A herceg is belátta, hogy a német udvarban tervei nem találnak támogatóra, és ezért Bizáncba telepedett át. Ott Manuel császár szívélyesen fogadta, és unokahúgát, Máriát adta hozzá feleségül, de érdemi lépéseket nem tett trónra segítése érdekében. István herceg 1160-61-ben próbálkozott újra a német császár támogatásának megszerzésére. Ekkor ugyanis második Géza eltávolodott a császártól, és harmadik Sándort ismerte el törvényes egyházfőnek. A trónkövetelő herceg ekkor újra a német-római birodalomba utazott, de most sem tudta megszerezni Frigyes támogatását. Így kénytelen volt visszatérni Bizáncba, ahol csatlakozik hozzá idősebb testvére László herceg is. László herceg az 1160-as évek táján állt második Géza belső ellenzékének élére. Az általa indított mozgalmon azonban a királynak sikerült úrrá lenni, így László is a menekülést választotta. Ő is a déli szomszédnál keresett menedéket, de öccsével ellentétben nem fogadta el Manuel császár ajánlatát, nem választott magának feleséget a bizánci uralkodó családjából. Annak érdekében, hogy a további belső viszályok elejét vegye, második Géza kisebbik fiának, Bélának, királyi hercegségként Dalmáciát és Horvátországot adta, így módon remélte a Béla körül felsorakozott előkelők hatalom éhségének kielégítését. István és László hercegek mozgalmai arra utalnak, hogy azon az egységes főúri rétegen, amely a II. Géza uralkodásának kezdetén feltétel nélkül támogatta királyt, repedések keletkeztek. A belső ellenzék megjelenése a II. Géza által folytatott politikának eredménye volt, hiszen többen nem értettek egyet azzal a nagyhatalmi politikával, amelyet a magyar király folytatott.
Mit tudunk halálának körülményeiről, és ki örökölte a trónt második Géza halála után?
Második Géza 1161. május 31-én hunyt el, 20 éves uralkodás után Székesfehérváron. Géza uralkodásának legnagyobb tragédiája a trónviszályokon túl más árpádházi királyokhoz hasonlóan rövid élete volt, amit mindössze 31 esztendős korába fejezett be. Korai halála véget vetett Magyarország békés fejlődésének, fia, a majdnem gyerek harmadik István trónra kerülése újabb trónharcokat és zűrzavaros jövőt ígért. A székesfehérvári nagyboldogasszony bazilikába temették el. Második Géza halála után fia, harmadik István örökölte a trónt, de amint következő műsorunkban látni fogjuk, tényleg eléggé zavaros időszakok várnak a magyar királyságra.
A királyaink voltak utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy kikről fogunk legközelebb beszélgetni.
Ebben a műsorban második Géza király külpolitikájáról beszéltünk. Láttuk, hogy II. Géza nagyon aktív külpolitikát folytatott, ami oroszországi és bizánci háborúkkal járt, ugyanakkor pedig a német-római császársággal és a pápasággal sem volt felhőtlen mindig a viszony. Ezen kívül beszéltünk II. Gézának az egyházzal való kapcsolatáról, beszéltünk a legjelentősebb épített örökségéről, a bátaszéki kolostorról, valamint láttuk azt, hogy uralkodásának utolsó éveibe szembe kell nézzen öccseinek a lázadásával is. A következő műsorunkban három királynak az uralkodásáról fogunk beszélni, és pedig harmadik István, második László és negyedik István bonyolult kapcsolatáról lesz szó.
Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a lehetőséget, köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmét, ezennel búcsúzom a jövő heti viszonthallásra.
Tisztelt hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak műsorvezetőjét, Nagy Bodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszonthallásra.
A kőbe zárt múltunk partnere a székelyudvarhelyi Büttner Múlt Párc Kft. Gyors és hatékony fém megmunkálása kliens elégtételére. Büttner, az acélformák minőségi szakértője.